Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Imádkozzunk. Kérünk téged, Urunk, világosságoddal, igéd tisztaságával jelenj meg közöttünk, lelked erejével munkálkodj az életünkben. Amen. Isten igéjét, mai csendes nap igéjét, annak első szakaszát, a Lukács evangéliuma 10. fejezetéből olvasom, az első verstől a 7. versig a következőképpen. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, 70-et, és elküldte azokat kettesével az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahova menni készült. Mondta azért nekik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el, íme én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békesség e háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon marad. Ha nem, tireátok tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról házra. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéje ezen a mai napon a szolgálatról és az ő küldéséről szól, ezen az első órán hozzánk. Igénk ezzel a két szóval kezdődik, ezek után. Röviden utána néztem annak, hogy mi történt az előző fejezetben leírtak, mit is mutatnak nekünk Jézus Krisztus földi szolgálatának középpontjában az evangélium állt, mégpedig az az üzenet, hogy Isten szereti a bűnös embert, megtérésre hívja, és ennek az üzenetnek hirdetőjeként azért volt a mi Urunk hiteles, mert nem csak szavaival hirdette ezt az üzenetet, hanem az életét adta oda, bűnös emberekért a kereszten. És ezt megelőzőleg, mielőtt ez megtörtént már, amikor ő azt kimondta, hogy elközelített a mennyeknek országa, térjetek meg, akkor ez hitelesen hangzott, és az emberek szívéhez eljutott. Az evangéliumnak a hirdetésébe nagyon tudatosan és tervszerűen másokat is bevont, először 12-t, majd aztán 70-et, és később még sokakat. Azt is látjuk itt az előzmények között, hogy nagyon komoly ellenszél volt, hiszen olvasunk arról, hogy keresztelő Jánost, aki egy komoly, nagyon erős, karakteres eszköze volt Istennek az Úr Jézus Krisztus munkája előkészítésében, keresztelő Jánost Heródes megölette, és amikor erről hírt hallanak Jézus és tanítványai, akkor nagyon komolyan elmondja az Úr az ő követőinek, a tanítványoknak azt, hogy mi a feltétele a tanítványságnak. Hogy ez nem egy sétagalop, nem egy könnyű menet, nem egy olyan helyzet, ahol mindig happy, mindig boldog az ember, hanem nagyon komoly ellentámadások is vannak. Itt kerül szóba szintén az, amikor nem fogadják be Jézust, amikor megy Jeruzsálembe és egy samáriai faluban nem fogadják be, a tanítványokban komoly negatív harag, érzelmek jönnek elő, és ezt az Úr Jézus megfedi, és azt mondja, hogy ő nem elveszíteni jött az embereket, hanem megkeresni. És itt szintén elmondja, hogy mik a feltételei az ő követésének. Tagadja meg magát az ember, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövesse az Urat. Az üdvösségnek csak egyetlen egy útja van. Függetlenül attól, hogy ma ebben a liberális világban azt mondják, hogy ne legyünk kirekesztőek. Egyetlen egy út van, amely az üdvösségre vezet. Ez a Jézus Krisztusba, az Isten fiába, a megfeszítettbe vetett hit, a megtérés, a hozzávaló odafordulás, az bűnöktől való elszakadás és az engedelmes élet az Úr útján. Ezt az információt kell eljuttatni minden emberhez. Learatni azokat, akik készek befogadni Jézus Krisztust. Elmenni ebbe az aratásba. Ebbe küldi el az ő tanítványait. Az aratni való sok, a munkás azonban kevés. Az, hogy az aratni való sok, azt látjuk, de vajon mégis valóban látjuk-e? Te személy szerint is látod-e azokat az embereket, akiket Isten rajtad keresztül akar elérni? Látod-e az elveszett embereket? Vagy közömbös vagy a környezetedhez? Természetesen nem az egész világot és az összes embert bízza rád, hanem azokat, akik a környezetedben vannak. Észreveszed-e az elkészített alkalmakat, amikor megszólalhat egy-egy őszinte bizonyságtétel, egy-egy hívószó azok felé, akik között vagy? Isten igéje egyértelműen mondja, hogy minden ember elveszett. De tudják-e ezt az emberek a környezetedben? Tudják-e azt, hogy elveszettek? Eljut-e az Isten ítélete, eljut-e Isten törvénye az emberekhez? Mai korunkban ez nagyon nagy hiányzik. A templomokban sem szólal meg a törvény. Pedig nekünk, akik luteránusoknak mondjuk magunkat sokszor nagyon büszkén, tudnunk kellene, hogy a törvény hirdetése nélkül a kegyelem nem ér semmit. Anélkül, hogy Isten ítélete le ne sújtana, és a mi bűneinkkel ne szembesülnünk, nem tudunk megtérni. Nincs miből megtérni. Ha csak azt halljuk, hogy az Isten szeret, akkor ez egy olyan langyos evangélium, de ha tudjuk, hogy milyen utakra mentünk nélküle, hogy tudjuk, hogy miben voltunk az ellenségei, vagy vagyunk az ellenségei, ha Isten ítélete, Isten törvénye hangzik, és megítéli személyesen az életemet, az életünket, akkor tudjuk, hogy mit jelent Krisztusban a kegyelem. Mit jelent új életben járni, megszabadulni a régi nyűgöktől és kötözöttségektől. Eljut-e a törvény tiszta hirdetése és az evangélium tiszta hirdetése a környezetünkben lévő emberekhez? Miért nem? Miért nem? Miért kevés a munkás? Azt mondja itt az ige, kérjétek az aratásnak az Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Úgy tűnik ez, mintha arról lenne szó, hogy küldjön másokat. Mi kérjük, hogy küldjön másokat. Az az ige visszhangzott a szívemben, amikor ezt olvastam. Itt vagyok, Uram, küldj el engem! Kimered-e mondani ezt a szót? Nem könnyű, következményekkel jár. Küldj el engem! Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat. A küldetésnek, a küldésnek feltételei vannak. Ki lehet küldött? Csak az lehet küldött, akit elhívott az Úr. Akit elhívott a bűnből, a saját önző életéből, a megkötözöttségeiből új életre. Csak az lehet küldött, akit kihívott az ő régi életéből. És van itt ennek még egy megerősítése, akit elhívott a szolgálatra, aki odaadja neki az akaratát, az idejét, az energiáját, akit elhívhatott az ő munkájába. És felmerül bennünk egy kényes kérdés, van-e az elhívottaknak külön rendje, külön csoport, aki csak azzal foglalkozik, hogy hivatalosan végezze a szolgálat munkáját? Isten igéje világosan mutatja ezt nekünk, erre a kérdésre a választ. A reformációban nagyon erősen újra megfogalmazódott az egyetemes papságnak az elve, nincs külön rend. Nem mondhatod, hogy rajtam nincs felelősség, mert a papoknak vagy a bibliaiskolásoknak a feladata, hogy ezt a munkát végezzék. Ha elhívott az Úr új életre, akkor el is akar küldeni. A kérdés csak az, hogy a szolgálatnak, a Krisztus testben való jelenlétnek melyik területén, melyik ágán kell, hogy végezd a munkát. Nem az a kérdés, hogy elküld-e, el akar küldeni. És itt még egy másik dolog, aki saját elhatározásából megy, ön küldött. Vagy emberi küldésre, mert a környezetében azt mondták, hogy menj a szolgálatba. Vagy családi hagyományból. Hány ilyen emberrel találkoztam? Nagy büszkén mondta, hogy már az őseim is ehhez a rendhez tartoztak. És aki így állt szolgálatba, de hiányzik az Isten személyes elhívása az életéből, annak csak egy egyházi szakmunka ez a tevékenység, és nem Isten aratásába állt be, hanem a saját erejéből, a saját esze szerint, a saját dicsőségére tevékenykedik. És ez a vallásos szolgálat súlyos eredményekre vezet, mert félrevezeti azokat az embereket, akik fölé vagy akik közé megy az ilyen ön küldött szolgálat. Vigyázz testvérem, nehogy ilyen önküldött, önjelölt szolgáló légy. A hamis vallásosság nyugalmába ringatja az ilyen szolgáló az embereket. Önmagát igazolni akarván másokat is megnyugtat, és félrevezeti azokat. Gondoljunk csak arra, hogy milyen erővel terjed el egyházunkban is az a nézet, hogy akit megkereszteltek, az már Isten gyermeke lett, újjászületett gyermeke, és csak konfirmálni, tanítgatni kell, meg arra ránevelni, hogy eljárjon templomba. Hányakat altatnak el ezzel a hazugsággal a kárhozatra? De miért nem szólalhat meg a tiszta evangélium, ha engem nem ért el, hogy szólhatnám? A szív teljességéből szól a száj. Testvérek, halljuk meg, halld meg Istennek hívó szavát, bűntől tisztító, ítélő igéjét fogadd el, és ugyanakkor légy kész arra, hogy elküldjön az ő munkájába, az ő szolgálatába. Miért kevés a munkás? Az engedetlenség miatt kevés a munkás. Hány hívő ember járja a maga útját? Hányan teszik azt, ami nekik jó, és nem kérdezik urukat? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Testvérek, meg kell újulnunk, hogy Isten kiküldhessen bennünket az ő munkájába. Kérjük tehát most is azt ezen a napon, amikor ez az üzenet szólal meg, és ez van a középpontban, hogy adjon megújulást számunkra, és megszólíthasson, és elküldhessen. Beszéljünk egy kicsit még arról, hogy hova küld bennünket. Azt mondja, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. a farkasok közé. Milyen reális és illúziómentes helyzet leírása ez a környezetünknek. Testvérek, nagyon is reálisan kell látnunk ezt a közeget. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ismernünk kell a világot, a környezetünket, ismernünk kell a bűn természetét, amiben a világ van. Nem célom az, hogy most gonosz, hogy a gonosz farkas világnak a lefestésével töltsek időt, és ezzel foglalkozzam. Nem is hiszem, hogy fontos lenne, hogy erről most sokat beszéljek, hiszen te is ismered, testvérem, és én is ismerem, hogy milyen ez a farkas világ és a farkas gondolkodás. Belülről ismerjük, mert mi is azok voltunk. Te is, én is farkas természetűek voltunk. Nincs a világon egyetlen ember, aki nem farkas természettel jött. Egyetlen egy az ember, akire Pilátus mondta, íme az ember, a Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, aki emberré lett, ő volt egyedül, aki nem farkas természettel született erre a világra. De mi farkas természettel jöttünk. Soha ne felejtsük ezt el, testvérek. Soha nem utagassunk a többiekre, hogy milyen gonoszok ők. Hiszen akkor elfelejtettük már régen, hogy mi miben voltunk, és milyen a szívünk, régi szívünk természete. Mindenki farkasnak születik ebbe a világba. De azt ígéri nekünk Isten igéje a János evangéliuma első fejezetében, hogyha valakik Jézus Krisztust befogadják, azok új természetet kapnak. Azok hatalmat kapnak arra, hogy új természetük legyen. De ha megkaptad ezt az új természetet, ezt a bárány természetet, ezután is lássuk reálisan a farkas világot. Mit jelent reálisan számolni ezzel a környezettel, ezzel a közeggel? Az, hogy ne legyenek elvárásaink a körülöttünk levő nem hívő emberekkel szemben, de legyen ott bennünk a mentő szeretet irántuk. És ne legyenek nagy elvárásaink a hívő testvéreinkkel szemben sem. Nagyon sok keserűségnek, viszálykodásnak pontosan ez az alapja köztünk, Isten gyermekei között is, hogy túlzott elvárásaink vannak. Hogy lehet a másik ilyen? Hogy tehet ilyet? Lásd reálisan a bűn valóságát, de sokkal reálisabban és hatalmasabbnak lásd Isten szeretetét, amely át tud emelni, amely át tudja formálni a mi természetünket, új szívet tud adni, és ezáltal még a szolgálatba is be tud állítani. Legyen hited arra, hogy annak a másik embernek Isten tud új életet adni, aki nélküle él még és a világ útján jár, és talán ellenséged neked is, vagy az Isten országa ügyének is ellensége. És legyen hited arra is, hogy az a testvér, aki bukdácsol, legyen hited arra, hogy ő is talpra tud állni, hogy Isten szeretete vissza tudja őt hozni, magához tudja vonni. Legyen nagyobb ez a hited, mint az, amit látsz. Mert hitben járunk, kell, hogy járjunk, és nem látásban. A hívők élete hit által bárány élet. Ha a hit talajáról lelépünk, újra farkas életet élünk. Ugye tapasztaltátok, testvérek? Én igen. Ez a kettősség ott van az életünkben, de ha az Úrnak engedünk, megerősödik bennünk az új ember, kirajzolódik bennünk a Krisztus arca, és akkor amit ő cselekszik általunk, azért soha nem tudjuk, nem fogjuk eltenni a dicsőséget a saját zsebünkbe. A megoldás tehát magamra nézve és másokra nézve is hitben Krisztusra építeni. Végül szeretnék röviden arról szólni, hogy a szolgálat feltételeit az Úr Jézus Krisztus maga biztosította. A külső feltételeket ő adta meg. Megszabta, most ennek részleteiben nem mennék bele, hogy mit vigyenek magukkal, mit ne vigyenek magukkal, hogyan viselkedjenek ebben a szolgálatban, ami egy előkészítő szolgálat volt. Előhírnökei voltak az ő uruknak. A lelki feltételeket is ő adta meg. A tanítványok csak előtte mentek, az Úr maga ment ezekre a helyekre, és vitte az örömüzenetet. Ami nagyon fontos volt, hogy békességet kellett, hogy sugározzanak. Ha meghallod az Úrnak a szavát, amely küld a szolgálatba, akkor légy nyugodt, a feltételeket ő fogja biztosítani. Légy nyugodt abban is, hogy ahova te mész, utánad ő megy, és ő fogja a hitet ébreszteni. Soha nem mi térítünk meg embereket, soha nem mi vezetünk hitre embereket, mi csak előkészítjük az utat, és az Úr Jézus Krisztus maga munkálkodik a szívekben. Ha megbékéltél Istennel, és békességben élsz az emberekkel, akkor a békességet sugárzod, és adod tovább. Ezt kéri, hogy békességgel köszöntsd az embereket. Csak annyit vár tőled, hogy a békesség hírnöke, sugárzója légy. Úgy küld, mint egy bárány. Mi a jellemző a bárányokra? Nem az, hogy oktalan, gerinctelen, jámbor teremtések, hanem az, és ez a legfontosabb, hogy a pásztortól 100%-osan függenek, ismerik a pásztornak a hangját, ráfigyelnek és követik a pásztort. Téged is, mint bárányt akar elküldeni. Ez a teljes függés az, ami biztosítja a védelmedet, a sikeredet, a szolgálatnak az örömét, a szolgálat teljességét. Így szeretne kiküldeni bennünket, szeretné, hogyha az életünk nem csak ezen a mai napon, hanem a hétköznapjainkban is egy ilyen küldetésben telne, hogy farkasok között, bárány természettel, és a jó pásztor vezetése, irányítása alatt élnénk, éljük az életünket. Isten adjon ahhoz erőt, és adjon vezetést, személyes útmutatást, hogy az ő küldésében és az ő követségében járhassunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Uram, hogy kihívtál a régi önző életemből. Köszönöm, hogy elküldtél, hogy evangéliumod eljusson az emberekhez. Kérlek, újíts meg, eleveníts meg minket, Uram, hogy a neked való engedelmességben járva tudjuk ezt a küldetést teljesíteni. Amen. Thank you.